Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mit tehetnék érted című műsor mai adásában. A beszélgetés témája ezúttal egy állami gondozásban felnőtt ember, Ancsa élettörténete.
Én szeretnék kérdezni tőled még, Ancsa, amiről nem beszéltünk, és hogy ez is egy visszakanyarodás, hogy nem sokat hallottunk a vérszerinti anyukádról.
Róla annyit tudok, hogy mondom, harmadikos koromig járt, de amikor megszületett öcsénk, akkor már nem. Akkor apu jött, csak annyit mondott, hogy megszületett, és összevesztek. Tehát onnantól kezdve nem hallottam róla, ő nem is jött, nem is látogatott, tehát ha apu jött, akkor ő egyedül jött. Meg olyan állapotban, amikor hatodikos voltam, és kimenhettem ugye elsőnek mamához, akkor eljött, ott kiabált a kapu alatt, hogy engedjenek ki, meg hogy, tehát ilyen nagyon csúnya, trágár szavakkal illettem mamát, meg aput. Úgyhogy onnantól kezdve teljesen megszakadt a kapcsolat. Még néha, amikor keresztanyámékhoz mentem, akkor láttuk, szólt keresztanyó, hogy ott megy az ablak alatt, tehát akkor láttam, vagy kétszer-háromszor, az ilyen hetedik-nyolcadikos lehettem, akkor láttam, hogy megy az ablak alatt, de utána teljesen megszakadt, de nem is...
De volt benned félelem? Tehát féltél tőle?
Nem lett volna miért félni szerintem. Tehát én arra nem emlékszem, hogy én valaha is kikaptam volna. Tehát én soha nem kaptam ki, de lehet, hogy egy fenekes jobb lett volna, mint az, hogy elfelejtenek értem jönni, vagy egyedül kell a sötétbe elmenni, vagy kizárnak a tanyán, eltévedtem a kukoricaföldbe, tehát ilyenekre azért teljes mértékben emlékszem. Meg hát akkor éppen egy tanyán laktunk, és akkor azt tudom, hogy húgom még babakocsiba volt, ő abba is aludt, nem volt kisány, meg ilyenek, tehát ő neki a babakocsi volt, és akkor anyu aludt az egyik helyen, akinél laktunk a másikon, apu a földön aludt egy matracon, én meg egy ilyen elhúzhatós szekrény volt, nem kinyithatós, hanem el lehetett húzni a szekrényt, és annak az alsó polca volt az én ágyam, vagy fekhelyem. Tehát erre emlékszem teljesen. Tisztán megmondom arra, hogy egy melléképületbe laktunk. Tehát olyan, mint hogy van a ház és a garázs, csak ugye akkor régen nem ilyen szép garázsok voltak, amilyenek most, hanem ilyen igazi kis messzelt, vakolt melléképület volt. Hát akkor, hogy hol fürödtünk, már így belegondolva halványulag bőzöm nincs, mert akkor egy szoba volt. Egy asztallal, egy ágyal, meg egy kályhával, sparhált kályhával. Nem tudom, hogy hol fürödtünk, vagy ilyenekre nem emlékszem.
Így felnőtt fejjel gondoltál rá, hogy meg kellene keresni esetleg?
Nem.
Ezt is elmondod, hogy miért? Ezt azért erre kíváncsiak szerintem többen is.
Én is.
Az egyik azért nem, mert 8 évig intézetben voltam, tehát neki lett volna lehetősége megkeresni. Akár összeveszett apuval, akár nem, két szálon is jöhet egy szülő, tehát nincsen összekötve azzal, ahogy édesapám szegényke részegen is bejött, és jött minden második héten, és azt a kis pénzét, amit éppen nem borra költött, arra költötte, hogy eljöjjön, és egy csokit hozzon, akkor ezt ugyanúgy a másik ágon anyu is meg tudta volna tenni. Soha nem keresett, soha nem írt, tudta, hogy hol vagyok, 8 évig nem változott a címem. Apu írt, mama írt, keresztanyámig írtak, ugye vérszerinti rokonok, tartjuk is velük a kapcsolatot, vérszerinti unokatestvéreimékkel is tartjuk a kapcsolatot. Édesanyám soha nem keresett. Ahogy kikerültem ugye 15 évesen, 14 évesen a nevelőszülőkhöz, testvére, húgom akkor volt 10 éves, rá 8 évre egyetlen egy levél jött anyujéknak, amikor húgom betöltötte a 18 évet, hogy szeretnék húgomat megismerni. Tehát azt se tudták, hogy én ott vagyok. Húgomról nem hallott 2,5 éves kora óta, és akkor jött a levél, szerintem még máig megvan a nevelőszülőknek, hogy jött a levél, 18 éves volt húgom, hogy szeretnék megismerni, találkozni vele, meg ilyenek. Tehát ez azért elég átlátszó dolog volt, hogy megvárták, hogy a 18 évet betöltse, és ugye tudták, hogy akkor azért valami, ugye ott volt az árvassági, ott volt, amit az államtól kap, hogyha betöltötte a 18-at. Ami még, ugye, én azt mondom...
Itt az árvassági ellátásra gondolsz, ugye, amikor...
Persze, ugye azt gyűjtötte az állam, ahogy meghalt az árvassági, meg akkor te még a családi pótlék, hogy valami, de mi kaptunk, tehát tudom, hogy ilyen életkezdési segít, vagy valami ilyesmit kapott, és ami élő példa, és én nagyon sok nevelőszülő elé tárnám, hogy az én rész, én oldalam más, de húgom 3 éves kor óta, hogy ott volt, amit kapott az államtól, meg amit kapott a ugye apukánk halála után az árvaságiból, a nevelőszülők nem elszórakozták, hanem házat vettek neki. Úgy, hogy ami házat kifutott éppen, azt már a nevelőszülő apukánknak a testvéri kőműves család, ők újították fel, ők bővítették, tehát az meg már teljesen. Ugye nagyon sok, nemhogy vér szerint, azért nagyon sok nevelőszülő is. Én őszinte leszek, meg én örülök, hogy elmondhatom, meg én láttam, itt Pesten nincs ilyen, de vidéken azért igen, hogy sajnos nem mindenki azért veszi ki a gyereket, mert tényleg szereti. Főleg mióta munkahelynek számít. Tehát ez sajnos ez a tény, és ott vannak a mi nevelőszüleink, akik tényleg azért vettek ki, mert gyereket szerettek volna nevelni, úgy, mint a sajátjukat.
Igen, csak Ancsit várjál, azért van egy fogalomzavar, tehát, hogy a nevelőszülőség meg az örökbefogadó szülőség, ugye azért ez egy más hozzáállás kérdés, tehát, hogyha valaki nevelőszülőként vesz ki egy gyereket, akkor ugye ezt te magad is tudod, tehát, hogy ott egy átmeneti időszakról is beszélünk, mert nekünk ugye, tehát ugye a nevelőszülőnek vissza kell gondoskodni adott esetben a családjához, a vérszerinti családhoz a gyereket. Tehát, hogy ott azért egy másfajta hozzáállás is kell a szülők részéről. Nálunk, nekünk szerencsénk volt, és ez tényleg így mondjuk, hogy szerencsések voltunk, mert hogy mindkettőnket úgy szerettek a nevelőszüleink, mintha örökbe lettünk volna fogadva. Tehát
ez mondjuk itt ez is volt a cél, ugye, csak nem lehetett. Mert a szülők, és akkor még nem volt az meg, hogyha 6 hónapig nincs kapcsolattartás a szülővel, akkor ugye annak következményei vannak, akkor még ez nem volt. Mint most, mert akkor már rég. Tehát ők úgy neveltek, mintha tényleg saját gyerekük. Máig, egyébként máig, 42 éves vagyok, 76 éves lesz apukám egy hónap múlva, de máig ugyanúgy szeretnek. Tehát én azt mondom, hogy nagyon sok gyerek nem számíthatott úgy a saját vér szerinti szüleire, mint ahogy én számíthatok máig a nevelő szüleimre. Uh-huh. Ez biztos.
Tudtok egyébként anyukátokról valamit, hogy most mi van vele, vagy hogy így a tesótok halálával sem került ő elő, vagy hogy ez így nem is tudjátok,
nem.
Hogy...
Senki nem tud róla semmit, tehát már most még Törökszent Miklóson sem, pedig ugye apuék nem voltak testvére, tehát elég nagy rokonság, de senki nem tud róla semmit.
Én nekem a legutóbbi információm az róla, hogy egy vándorló életmódot él, tehát hogy nem nincs egy helyen, tehát hogy ő megy. Vannak ilyen típusú emberek, akik mennek. Például a nevelőszülői hálózatban is ez egy nagyon macerás probléma amúgy, hogy vannak ilyen típusú vérszerinti szülők, akik vándorolnak, és ugye itt majd a Székely Zsuzsa a végén majd szerintem erről tud azért mondani, hogy itt azért ugye van egy ilyen dolog, hogy követni, tehát hogy most már a vérszerinti szülőnek is kapcsolattartásba kell lenni a gyermekével, tehát az nem lehet, hogy akkor a vérszerinti szülő az egyik, az ország egyik végében van, a gyerek pedig az ország
másik végében.
Hogy... Ez nálunk így volt, tehát, hogy mi az ország 3 részre lettünk szétszedve.
Hát ezt mondtam, hogy ugye régen úgy volt, hogy minél messzebb egymástól a szülőknek tilos a kapcsolattartás, tehát hogy megtudják, hogy hol vagy, kivéve az intézet. Most én nevelőszülő voltam, nálam 5 évig volt egy kisfiú, én vissza is adtam a működési engedélyemet, mindent, megmondtam, hogy soha többet. Engem lelkileg ez nagyon megvisel, és tehát olyan szinten, hogy az anyuka börtönben volt, és megkapta a lakcímemet, tehát éppen talán a telefonszámomat nem, de le volt írva neki, meg volt adva az én nevem, pontos elérhetőségi címem, levelezési címem. Tehát most ilyen a rendszer, akkor meg pont az ellenkezője volt.
Igen, viszont adtál csodálatos éveket annak a kisfiúnak, csodálatos éveket. Úgyhogy...
Hát igen, tehát így, ha belegondolunk, ugye alapban bekerültem az intézetbe. Én azt mondom, hogy isteni csoda, mert ha lehet a szüleimmel maradok, azóta ki tudja, hogy hány gyerekem van, vagy hol dolgozom. Kikerültem, azért nem mindegy milyen nevelőszülőkhöz, egy olyan munkahelyre, ahol tényleg a támogatás, a segítség, a szeretetet. Én előtte életemben nem jártam templomba, és most úgy jöttem el onnan, hogy már hiányzott a lelkésznek, szoktam nézni a zoomos, videós, csetes istentiszteleteit. Itt menni akartunk most templomba, megbeszéltük a nagy pesti gyerekek, és mondtam, hogy megyek templomba, és 4 gyerek jött velem. Jött volna, mert kiderült, hogy regisztrálni kellett, és tele volt a templom, tehát erre nem készültünk. Na mindegy, ugye apukámmal is, ami történt, és én megfogadtam, hogyha megtehetem, akkor segítek egyetlen egy kisgyereken. Tehát ha egy tányér ennivalót kidobok, ha ruha van, akkor biztos, hogy egy gyereken segítek. És el is jött ennek az ideje. 15-ben elvégeztem a nevelőszülői tanfolyamot. Már az is nagyon furcsa volt. Elvégeztem a nevelőszülői tanfolyamot, felhívtak. Egy gyerekről volt szó, 3 és 6 éves kor között. Felhívtak, lett volna egy testvérpár, kislány testvérpár, megbeszéltük a családdal, de hát csak egy gyerekről volt szó, jó legyen, igent mondtunk. Megvettük, vagyis elhoztuk anyuméktól, berendeztük, ez volt hétfőn, azt mondták, pénteken nekünk kell érte menni. Kedden apukámék áthozták a kislányt, mert egy 2 éves és 1 éves kislányról lett volna szó. Szerdán berendeztük a lakást, csütörtökön mentem a piacra, hogy egyforma ágyneműt veszünk nekik meg minden, és hogy pénteken akkor megyünk értük, és csütörtökön felhívtam, aki ezt intézte, a hálózatot, és azt mondták, hogy jaj, örökbe adták, anyuka lemondott róla. Utána felhívtak nyáron, hogy lenne egy kislány, de már el is vették a szülőtől, úton van, hogyha vállalom, ide hozzák, fél egyre érnek le. Hát nem volt gondolkodás idő, egy kislány 7 éves jöjjön. Bementem az óvodába, mert akkor be kellett segíteni. Mondtam, hogy én délbe hazamegyek, már fél egyre hozzák a kislányt. 11:30-kor telefonáltak, hogy hamar áttaláltak neki helyet. Menet közben valahol közelebb találtak helyet. Utána volt egy ikerpár, azokkal találkoztam, és pont első osztályt kezdtem, és ők is elsősök voltak, és pont őszi szünetre kerültek volna ki hozzám, és nagyon örülök, hát ha sokan fogják hallani, de ez volt majdnem a végső pont, ami betette a kaput. Elmentem, beszélgettem a kislányokkal, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, az iskola nagyon támogató volt, teljes mértékben támogatta azt, amit szerettem volna, olyan szinten, hogy kedden voltam Szolnokon megnézni őket, szerdán már mondtam, hogy pénteken jöhetnek, mondták, hogy pénteken hozhatjuk haza őket. Szerdán már megcsináltuk a tankönyvrendelést, hogy csak kattintani kelljen, termet berendezt, tényleg padot vittünk, mert pont hozzám kerültek volna minden, és csütörtökön felhívtak, hogy dolgozok-e, mondtam, hogy persze, dolgozok, és ez volt a baj, hogy dolgozok én is, meg a férjem is. És akkor kaphattuk volna meg a gyerekeket, hogyha valamelyikünk nem dolgozik, vagy csak 4 órában van. Én akkor nagyon-nagyon, meg az iskola is, tehát a református egyház is, iskola is nagyba támogatott, hogy így emberrel játszani nem lehet. Tehát akkor olyan szintre jutottunk majdnem, hogy sajtóra visszük. Végül is egy 7 oldalas levél született ebből a vezetőség részére, a nevelőszülői hálózat vezetőség részére, hogy a nevelőszülői tanfolyam feltétele, de teljesen mindegy, mert az a, tehát hogy így sajnos ne legyen ilyen, de ez most mindegy, hogy nevelőszülő vár gyereket, vagy örökbefogadó vár gyereket, hogyha ígérik, hogy jön, és nem jön, kiállítanak egy alapfeltétel volt, hogy bejelentett munkahelyem legyen, és lakásom legyen, és azért nem kaptuk meg a két kislányt, mert bejelentett munkahelyem volt. És végül is az volt a lényege, hogy azt mondtam, hogy most én nem azért akarom kivenni a gyereket, hogy a gyerek elmegy iskolába, én otthon legyek, és éljek meg a gyerekből, mert ennek az egésznek ez volt a lényege. Na mindegy, nem kaptam meg a gyerekeket, mert dolgoztam. Ez volt a baj, hogy munkahelyem volt. És utána jött Martinka 2015-be, egy aranyos, gyönyörű kisfiú, igent mondtunk, és 2015. március 13-án a kedvenc számom pénteken került ki hozzánk, akkor hoztuk el, mindenki imádta, szerette. A nagyfiam máig bele van betegedve, hogy nincs a családba. Felköltöztem Pestre 2019-ben válás miatt. Ő is jött velem, meg ugye a kisebb fiam. Beilleszkedett az iskolába, imádta.
Tehát van két nagyobb gyermeke, tehát két felnőtt korú.
Van egy 23 éves majdnem fiam, vagy 20 éves lányom, meg egy 15 éves majdnem fiam. Majdnem 15 éves fiam. És felköltöztünk Pestre, és itt kezdődött, nem ezzel kezdődtek a problémák végül is, hanem ugye anyukát engedélyeztetni kellett, hogy anyuka beleegyezzen, hogy az ő kisfia feljön Pestre. Az anyuka...
Itt a vérszerinti szülőnek ez a gyerekkel volt kapcsolattartása?
Olyan kapcsolattartása volt, hogy 2015-ben került ki Martinka, 2017-ben vittük elsőnek a börtönbe láthatásra. Két év után vittük a börtön, de semmi az ég egyata, mert voltunk ilyen találkozón, ilyen nevelőszülői találkozón, és ott elmondták, hogy a gyerekeket hogy érinti, hogyha a börtönbe visszük a szülőkhöz, hogy bepisilhetnek, visszatérhet a bepisilés, akkor ilyen viselkedés probléma, vagy hogy ilyenek jöhetnek, semmi az ég egyet a világon nem volt. Tehát nem is tudta, hogy anyukájával beszél, ugye már akkor két évig nálunk volt, és mindig üvegfalon keresztül kellett beszélni, és akkor mondtuk, hogy mondjad anyukádnak, és mindig rám figyelt. És úgy jöttünk ki, hogy semmi, tehát se jó, se rossz oldala nem volt ennek, hogy ő most a börtönbe ment. Ugye anyuka mindig hitegette, hogyha kijön, akkor visszakerül, és hát ahogy kikerül, kijött anyuka, nem is tartotta vele a kapcsolatot, nem hívott, nem írt semmit, és ahogy felkerültünk Pestre, akkor meg lett kérdezve anyuka, hogy beleegyezik-e, hogy a gyereke felkerüljön Pestre, és azt mondta, hogy persze, hát milyen jó nevelő szülő vagyok, tényleg mindig dicsérte, hogy milyen szereti Martinkát, hogy ne mehetne. Én felajánlottam a láthatásba, hogy lehordom Szolnokra, ne jöjjön fel anyuka Pestre, és erre mondta anyuka, hogy ő nem akarja látni a gyerekét. És innentől indult el a lavina, ugye nekem kötelező lett volna elvégezni a nevelőszülői tanfolyamot, már ezt az újat, ezt a 240 órás, és nem fogadtak el semmit, tehát hiába van meg a pedagógiai, pszichológiai vizsgám, tanítok, 15 éve neveltem 3 gyereket, semmit az ég egyet a világon nem fogadtak el, mert nekem a 240 órás tanfolyamot az iskola mellett meg kellett volna csinálni, amit nem tudtam. A másik oldala, amiért ez volt az egyik, hogy nem tudom megcsinálni, és 2020. decemberig maradhatott volna nálam, ha ez a papír nincs meg, ugye akkor még a Covid-ról nem volt hír. A másik meg, hogy örökbe fogadhatom, ahhoz meg örökbefogadói tanfolyamot. Én nem tudok a munka mellett ilyeneket, de most elvégzem a nevelőszülői tanfolyamot, és örökbeadható lesz, akkor megint nem csináltam semmit. Mert örökbefogadó meg nem vagyok, örökbefogadó szülő. Úgyhogy így tavaly májusban elvitték, elkerült. Egy nagyon jó nevelő családhoz került, tehát mi vittük el, én adtam át a nevelőszülőknek, ami szívfájdalmam, hogy neki mi voltunk a család. Tehát ugyanúgy, mint akik most vérszerinti szülőtől elvesznek, ő körülbelül olyan volt, és nem láthatjuk, nem köszönhetjük meg a szülinapján, nem beszélgethetünk vele, nem köszönhetünk, tehát semmit az ég egyet a világon. A nagyfiam, még van ott egy kisfiú, ő mellé vitték el, nagyon jó helyen van, tehát én nem mondom, de a kisfiú hazamegy a szüleihez, apukájához karácsonyra, Martinka meg ott marad. Tehát, és ugye én nem csaptam be soha Martinkát, én elmondtam neki, hogy el fogsz kerülni egy másik, nagyon szépen értelmesen el fogsz kerülni, mert én nem tudom, anyukád nem tudott nevelni, megígértem anyukádnak, hogy segítek, eddig tudtam segíteni, de látogatni fogunk, megköszöntünk szülinapodon, karácsonykor, Mikulás, meg ez, meg az, és úgy szépen megértette, és mondjuk itt úgy érzem, hogy a gyerek nagyon-nagyon lelkileg sérülni fog, megsérül, és szerintem ez látszik is, mert pszichológus, hogy be lett csapva. Tehát nem láthatjuk. Tehát egyáltalán nem láthatjuk, egyáltalán nem beszélhetünk vele. És mondjuk a nevelőszülő elmondása szerint neki még mindig mi vagyunk a szülők. Ezért nem értem, hogy miért nem. Egyébként egy értelmes gyerek, tehát megértette volna, hogy én nem tudom nevelni, mert akármi, de attól elmegyünk látogatni, tehát van egy biztos pont, ami mi vagyunk neki.
Ezért lenne fontos talán, és talán itt ebben így nagyon jól kiérződik, hogyha mondjuk valaki nevelőszülőtől fogad örökbe, akkor a kapcsolattartás megmaradhasson a nevelőszülő vagy a nevelőcsaláddal annak az örökbefogadott gyereknek, hiszen fontos állomás az életének a nevelőszülőnél töltött időszak.
Szerintem is, tehát mi adtuk ezt, ahogy mondtam, hogy a börtönbe bevittük, és semmi, tehát nem örült anyukának, nem ijedt meg anyukától, nem sírt anyukától, tehát neki minden emléke mi vagyunk. És például most ez az én rosszaságom, én tudom, tehát van ez a cipős doboz, amiben ugye gyűjtjük a kis emlékeit, amit tovább kell adni, és megmondom őszintén, hogy abban a kis csíkos nadrágban, amiben mi kihoztuk, egy ekkora kis csíkos, mint a börtöncsíkos nadrág, barna, szürke csíkos nadrág, katasztrófa volt, hogy kinézett, de el van rakva, és én nem adtam oda, mert az nekem érték, nem annak a nevelőszülőnek, tehát annak nem érték, és majd, ha nagy lesz, meg fogom keresni, és én szeretném odaadni neki. Hát én ezt nem adtam oda, nálam van. Aztán majd, ha rám szólnak, akkor odaadom, de én elmondtam a nevelőszülőnek is, hogy ez nekem érték. Ugye Martinka még ahhoz kicsi, hogy ő vigyázzon rá, vagy eltegye, hogy ez. És azt nem tudom például, hogy tehát fényképeket, ilyeneket, ha engem nem láthat, mert hogy mennyire ragaszkodik, ezért van elvileg eltiltva, hogy még mindig én vagyok az anya. Ha engem nem láthat, akkor hogy mutogatnának neki fényképeket, mert millió meg egy van. Akkor hogy mutogatnak fényképeket a gyereknek?
Pont erre érkezett is egy kérdés, hogy ki tiltja meg azt, hogy ti ne találkozhassatok a kisfiúval.
Elvileg a nevelőszülői hálózat. A pszichológus, tehát most a nevelő anyuka azt mondta, hogy a pszichológusok azt mondták, hogy nem láthatjuk őket, nem beszélhetünk vele. Pedig szerintem ez nem, tényleg nem tartom jónak, tehát teljesen mindegy. Arról nem beszélve, hogy most csak a karantén miatt nem találkoztunk vele, mivel hogy képzétek el, hogy Martinka oda került, ahonnan én eljöttem, ahol az én szüleim laknak, Tiszaszöllősre. És ugye falunap szokott lenni minden, tehát mihelyest vége a karantén időszaknak, és megnyílnak ezek a szabadtéri programok, biztos, hogy ott vagyunk a szülőkkel, meg a családdal, és biztos, hogy ők is ott vannak a szülőkkel, meg a családdal, tehát ez kivét meg a tiszafüredi halasnapok, ahol ugye a nevelőapuka íjász vezető, az ő nevelőapukája, tehát 100%, hogy elkerülhetetlen a találkozás.
Én még amire így gondoltam, ahogy meséltél, nagyon érdekes az életutad, hogy Lacival hogy alakult ez a felnőttebb testvéri kapcsolatotok? Most hogy vagytok ti testvérek?
Jaj, hát imádom. Imádom. Most mondjuk őszintén megmondva, ha tehetné, jönne mindig, de a karanténtól ő is fél, meg én is félek, de ő jobban fél tőlem, mint pedagógus, hogy nehogy, de szerintem nincs olyan második nap, hogy ne beszéljünk, meg fényképek küldése, itt vagyok, ott vagyok. Ezt nem lehet leírni, ezt a szeretetet, ami szerintem van köztünk, az a kötelék. Főleg így, hogy ő, ugye, tehát ez, amit mondok, hogy 14 évesen találtam meg. Ők meg még kis makik voltak húgommal, tehát én nekem a minden a család. Tehát ez nem lehet. Nem, el sem tudnám képzelni, hogy mi lenne, hogyha ha nem lenne.
Múltkor fogalmaztam meg, két testvér vitatkozott egymással, a barátaim gyermekei, és mondtam, hogy elmeséltem az Ancsa meg a mi történetünket, de természetesen úgy, hogy egy gyermek megértse, és ahogy beszéltem, döbbentem rá, hogy lehet, hogy mi nem lennénk ennyire jó testvérek Ancsával, és nem tisztelnénk egymásra azt, ami van, és hogyha mi együtt nevelkedtünk és nőttünk volna fel, mert hihetetlenül tiszteljük azt, hogy mi szerethetjük egymást, hogy beszélgethetünk, hogy támaszai, mert támaszai vagyunk egymásnak. Illetve hát kaptam tőle három fantasztikus keresztgyereket, hát a világ legjobb fej keresztgyerekeit kaptam nővéremtől, mert egy csodálatos anyuka, úgyhogy szerintem más lett volna, biztos vagyok benne, hogy teljesen más lett volna ez a kapocs kettőnk közt, mert mind a ketten azért Ancsi is egy dominánsabb természet, meg én is azért egy dominánsabb természet vagyunk, és azért két kakas egy csárdában lehet, hogy gyermekkorban sokkal jobban gyepálta volna egymást, így viszont ez a gyepálás időszak köztünk nem lett meg, és egy óriási nagy harmón. Szerintem még nem is vitatkoz. Azt hiszem, nem vitatkoztunk még mi. Nem. Tehát köztünk nem volt meg az, hogy megkupáljuk egymást, vagy vitatkozunk bármi, és nagyon hasonlóan gondolkozunk.
Hát köszönjük szépen, Ancsa, hogy így elmondtad, hogy mi volt veled, és hogy mi van veled most. Nagyon érdekes volt hallgatni. Akkor csináljuk úgy, hogy néhány percben lehet az Ancsától kérdezni most.
Ancsusa. Én csak azt kérdezném meg, mert azt hiszem nem hangzott el, hogy ti tudjátok, hogy mi volt a családból való kiemelésnek az oka?
Igen, ez nem hangzott el. Én a nevelőszülőktől tudom, amit ők kaptak papírt, abban az volt írva, hogy anya, apa alkoholista, enyhe fogva sérült. Én ezt 100%-osan tudom állítani, hogy édesanyám nem volt alkoholista, tehát ő egy kortyot nem ivott. Józan bolond volt, szokták mondani. De ő biztos, hogy nem foglalkoztak velünk. Én szerintem inkább ez nem volt. Tehát a mai gyerekek már, én azt mondtam, hogy minket rég elvettek azért, amiért a mai gyerekek még otthon vannak. Tehát az, hogy mondjuk őszi kabátba jártunk télen, meg sportcipőbe jártunk télen, meg nem úgy kaptunk enni, és mondjuk ezt is tudom, hogy a nagymama jelentette be, hogy nem abban a nevelésben, vagy családban élünk, amiben egy gyereknek szüksége van, nagyon sokáig nagymamámat. Tehát szerintem ez is volt édesanyámnak, hogy ő mamát szitta azért, hogy minket elvittek. Én hálás vagyok neki, hogy így alakult.
Békében hagyd el a békét, lehet.
Mit tehetnék érted című műsorunkban egy állami gondozásban felnőtt ember Ancsa élettörténetét hallhatták.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.